Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Úgy alakult ez a hét, hogy állandóan tanügyi, oktatás környéki témák kerültek a tetőteraszra. Volt egy apácai műsor, aztán jöttek a KMDSZ-esek, most pedig a közoktatásnak a magyar vonatkozásait tárgyaljuk át Mihályfalvi Katalinnal, az RMDSZ oktatásért felelős alelnökével. Köszönöm, tanárnő, hogy óra után egy gyors szünet, és utána már is itt a stúdióban tárgyalhatunk arról, hogy miért fáj nekünk ez az őszi évkezdés, és hogy lehet ezen enyhíteni. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük azzal, hogy van újdonság, kerettanterv, magyar vonatkozású része az most már végleges? Tehát van egy döntés, amit már alkalmazni lehet, fejleszteni lehet, hol állunk ezzel?
Jelenleg még nem végleges. Ugye a kerettanterveknek az átdolgozása, mondjuk úgy, hogy a reformja az elkezdődött valahol a tél folyamán, február időszakában, amikor az Oktatási Minisztérium egy projektet nyilvános közvitára bocsájtott, majd ezt követően március eleje volt az, amikor már...
Az érdemi munka elkezdődött.
Igen, nem, be is fejeződött.
Be is
tehát februárban volt a közvitára bocsátva, és a közvita befejeződött márciusban. Na most itt magyar vonalon, ugye országos szinten dolgoztunk ki egy javaslatot, ezt nyújtottuk be, és a román vonalon a végleges elfogadása a kerettanterveknek az június 20-án jelent meg. A miénk még váratott magára, még a nyár folyamán tették, és most a szeptember...
Mi a magyarázata, hogy bonyolultabbak vagyunk, mint a románok,
hát,
vagy...
Egy kicsit lehet így is nevezni, hogy bonyolultabbak vagyunk, de hát mindenképpen próbáltuk elkerülni azt, hogy az összóra számok növekedjenek a régi kerettantervekhez képest. Tehát mi azt ígértük, hogy az óraszámokat csökkenteni fogjuk, úgy látjuk jónak, hogy ezek kell csökkenjenek ahhoz, hogy minőségek oktatást tudjunk biztosítani a diákok számára, és akkor ez volt az alap cél, tehát ez a cél vezényelt bennünket, amikor javaslatainkat megtettük.
És csökkennek is effektív, vagy egyelőre elmondhatjuk, hogy nem növekednek, és ez is már eredmény?
Egyelőre nem növekednek, és bizonyos helyeken igen csökkennek, tehát van egy minimum és egy maximum óraszám, és ezek között lehet aztán zsonglőrködni iskolák, osztályok, tagozatok szintjén. Most szeptember 30 jelent meg az a formátum, amit végül elfogadott az országos kurikulum és kiértékelő központ, és 15-ig, október 15-ig még közvitán vannak, és utána valószínű, hogy nagyon gyorsan minisztériumi rendelettel elfogadják. Ez már jobban néz ki.
Ilyenkor mi történik? Tehát ugye van egy első közvita,
igen.
Utána jött az a szakasz, amikor kidolgozzák, most közzétették ezt a formát, most még mindig lehet rajta módosítani,
igen,
árnyalni, de ezek már finom hangolások, igen, többnyire.
Így van, így van. Uh-huh. De már ez, ami most megjelent, ez valamennyire tükrözi a munkánkat, tehát voltak bizonyos dolgok, amelyeket elfogadtak, voltak, amelyeket még nem, de dolgozunk rajta, tehát még 15-ig van időnk benyújtani módosítási javaslatokat, és remélhetőleg, hogy a végleges forma az lesz, hogy minden szak szintjén a minimális óraszám legalább egy órával a heti óraszám csökken, illetve a maximális óraszám nem fogja meghaladni a régi kerettantervek
összóraszámát.
Igen.
Hol volt a legnagyobb vita? Tantárgyak szempontjából lehet ezt súlyozni, vagy kritériumok szintjén?
Én azt mondom, hogy tantárgyak szintjén, mert az Oktatási Minisztérium, amit februárban a közvitára bocsátott, az egy teljes mértékben számomra, az én személyes véleményem ez, de ez nagyjából tehát a pedagógus társadalom szintjén elfogadott az alapkoncepciója ezeknek a kerettanterveknek, hogy legyen egy közös törzsanyag, amely ne haladja meg a 40%-át, az összóra számnak utána legyen egy differenciáció, differenciált szakokra, legalábbis 11-12. Osztályban differenciált óraszám, és utána választható tantárgyak szintén 12-re már több mint 30%-ba képviseljék a diákok érdekeit végül is. Na ez volt, amivel indultunk. Ehhez képest utána a Román Akadémia, a földrajz és különböző tantárgy szintű kérések és...
Mindenki a saját fontosságát próbálta belobbizni.
Így van, próbáltak lobbizni, és ehhez képest, amit júniusban a román vonalon elfogadtak, az egy kicsit teljesen más lett, mint amivel indultunk. Na most mi próbáltunk megtartani azt a vonalat, amelyen elindultunk. Nyilván nem engedik meg, és nem, hogy csak nem engedik meg, hanem egyenlőtlenséget okozna, ha nagymértékben eltérnünk a román kerettantervtől, hiszen akkor hátrányba szorulnának a diákjaink, ha mit tudom én, ők 3 órába tanulnák a történelmet, és mi azt mondjuk, hogy nekünk elég 1 óra is, csak mondok így egy példát, mert végül is az érettség az nem fog különbözni. És akkor próbáltunk a kettő között valahogy egy olyan összhangot megteremteni, figyelembe véve ugye a mi anyanyelvi sajátosságainkat is, hogy ugyanolyan óraszámban tanuljuk a magyart, legyen egy adott óraszám a diák rendelkezésére bocsátva, hogy választhasson. Nem volt egy egyszerű folyamat, főleg az állandó változtatások szintjén egy egyensúlyt elérni.
Most ez a magyar változat, ahogyan van, ahogy én értem, enyhébb, mint a román variáns, megengedőbb és lefele tendál. Ki fog-e hatni a többségi kerettantervekre, mihelyt ugye elfogadják? Mert egy adott pillanatban a minisztériumban azt mondják, hogy hát nyilván vannak sajátosságok, magyar vonatkozások, ez érthető, de mégis másabb egy kicsit, és lehet, hogy inspirálni fog, és azt mondják, hogy próbáljuk mi is úgy alakítani.
Hát nem olyan nagy a különbség, tehát nem mondhatom, hogy olyan
tehát nem
radikális változásokra nem kell számítani, hanem inkább azt próbáltuk meg, hogy eddig ugye a magyar órák száma a kerettantervekben ugyanannyi volt, mint a román nyelv és irodalom órák száma, de ennyivel több órájuk volt a magyar diákoknak hetente, 3-4 órával. És azt próbáltuk elkerülni, hogy ne legyen 3-4 órával több órájuk, mint a román tagozaton.
Ez effektív, mennyiségileg ne jelentsen olyan plusz tehert.
Így van. Értem. Így van, hogy sokkal könnyebben tudják választani. Ne ez legyen kritérium, hogy azért nem választom a magyar iskolát 9-be, a magyar tagozatot, mert 4 órával többen van hetente, illetve még egy plusz tantárgyom az érettségén. És akkor ez az új tanügyi törvény is hozott olyan változásokat, hogy könnyebb legyen választani, könnyebben választhassák a diákok 9-től az anyanyelvi tanulást, és a kerettanterveknél is ezt figyelembe vettük, úgyhogy próbáltuk tartani az óraszámot a román tagozat óraszámához viszonyítva.
Na most, ha ezt folyamatként nézzük, tanárnő, akkor tételezhetjük azt, hogy ez egy első szakasza a kerettantervek átgondolásának. Tehát most elindult valami, egy erről való gondolkodás, vannak részeredmények, de én úgy érzem ki a mondataiból, hogy korán sem az, amit az eredeti szándék szerint beleképzeltek ebbe a keretbe. Ezért elképzelhető, hogy jövőre újra tárgyalnak bizonyos részleteket, további finomítások, módosítások, árnyalások ott vannak majd a napi renden?
Nem, mert az elfogadott kerettantervekkel, ahol megvannak szabva a törzsanyag, illetve a differenciált és a választható óraszámok, ezzel párhuzamosan egy második kerettanterv is megszületett, tehát 2 fogadtak el, az egyik, amelyik nagyon megköti, stabilizálja az órák számát, a másik egy nyitottabb, úgynevezett pilot tanterv, tehát hogy az iskolák saját maguk kell majd kidolgozzák, személyre szabottan. Nyilván, ha akarják, ha ezt választják, és itt pedig például nincs megszabva, hogy 9-be vagy 10-be hány órába tanuljuk a románt, a magyart vagy az idegen nyelveket, hanem meg van határozva, hogy 4 év alatt ezért nem tudom hány nyelv és irodalom órája kell legyen.
Vagy hát összesen az egész ciklus nézzük,
és nem tantárgyakra bontjuk, hanem tantárterületekre, matematika és természettudományok, ennyi. Hogy, mit tudom én az iskolámban, mint igazgató feltételezzük, azt mondom, hogy legyen 3 kémia óra, 2 fizika és 5 matematika óra, és 5 info, egy matek info osztályba, végül jöjjenek ki a 4 év alatt az óraszámok, uh-huh. akkor úgy fogunk tehát lényegében, tanítani.
Lényegében megnövekszik az iskola vezetőségének a döntési hatásköre, és van. A felelőssége is egyben.
Így van, igen, mert egyfajta autonómia.
Ezt érzékelik az intézményvezetők, az igazgatók, hogy, hogy ez egy kétélű történet, mert hogy nem lehet majd, teszem azt, hogyha nem hozza kellő eredményeket egy ilyen tantervnek a kidolgozása, nem lehet majd fölfele mutogatni, hogy de hát a tanfelügyelőség, de hát a minisztérium, mert azt fogja mondani a szülői bizottság elnöke, hogy kérem, itt volt a lehetőség, önök éltek vele, ez tiszta sor, szakmailag kell vállalni a felelősséget érte.
Én azért mondom, hogy egyelőre nem, mert ugye ez júniusban lett elfogadva. Jött a nyár a mindenféle egyéb történetekkel, és akkor nem igazán fókuszáltunk a kerettantervekre ez a nyár alatt. Most lesz annak az időszaka, amikor az iskolák majd kell választanak, hogy melyik kerettantervet fogják életbe léptetni jövő szeptembertől, mert jövő szeptember lesz az első év. Na most ez az idő alatt lehetőség van egy bizottság által, tehát az oktatás minisztérium egy bizottságot nevez ki, akik tanácsokkal látják el, illetve segítenek az iskoláknak, akik ez a nyitottabb tanterv vagy pilot tantervet fogják választani, hogy hogyan dolgozzák ki előre 4 évre. Na most nem csak az igazgatónak a felelőssége, hanem az egész vezetőségé. Tehát
igen,
a vezető
mindegy
tanács.
Helyben van a felelősség, ez a lényeg.
És ez a felelősség ugye szülőkre is ugyanolyan mértékben hárul, illetve a helyi közösségre, mert tudjuk, hogy a vezető tanácsok tagja, azok egyenes arányban oszlanak meg. Tehát igen, a felelősség az iskola vezetőségé, de ugyanakkor az eredmény is.
Így van, így van. Tehát ez azért mondom, hogy olyan értelemben szokatlan, hogy a mi társadalunkban ez a hierarchizálás, a döntési szinteknek a tiszteletben tartása és egyúttal a rájuk való hivatkozás, az sok esetben megkönnyítette az intézményvezetők dolgát, mert azt mondták, hogy nem lehet, ekkora a keret, ezt mondták, így szabták meg. Most itt van a játéktér,
igen.
Ki lehet használni adott esetben, tehát ez egy tulajdonképpen egy új és egy tényleg kihívásnak tekinthető igen, helyzet.
Én úgy gondolom, hogy ez egy valódi reformlépés.
Informálisan milyen jelzések érkeztek az igazgatók irányából, hogy alig vártuk, vagy jaj, most akkor most dönteni, most megint agyalni, miért kellett 2 variáns, bonyolult, miért nem lehetett csak egy?
Hát egyelőre nem tudok visszajelzést mondani, mert
annyira friss,
uh-huh. hogy szerintem még ebben nem volt lehetőség elmélyülni az iskola vezetőségeknek, és nyilván, hogy nehéz lesz egy centrális és egy központosított formáról erre rátérni.
Akkor másképp kérdem, tanárnő. Volt nyáron, biztos voltak meg az év során háttérbeszélgetések arról, hogy akkor végül is csak lesz ez a 2 variáns. Mi volt a reakció alapvetően, hogy jó ez a tendencia, hogy akkor van egy ilyen opciós lehetőség, vagy megkavarja az embereket?
Én úgy érzem, hogy jó. Tehát jó néven fogadták ezt a 2 opciót, hogy hány iskola fogja ezt majd életbe léptetni, vagy kihasználni ezt a lehetőséget, igen. mert ez egy lehetőség. Azt meglátjuk, valószínű kezdetben kevés, de utána én úgy gondolom, ezek csak eredményt kell hozzanak, és nem csak eredményt, hanem az iskolák közötti versenyképességet is.
Stimulálják.
Igen, uh-huh. igen.
Szaktanár hiány egy olyan kolozsvári liceumban, ahol biológia, kémia profilú osztály van, nincs kémia tanár. És Bukarestben meg 1000 szám maradnak lefedetlen órák. Össze-vissza próbálták kombinálni, itt gondolom az órarend szerkesztő tanároknak főleg a feje, és az igazgatóknak is. Azokat az órákat kellett lefedni, amelyeket a tanügyet, a közoktatást is érő megszorítások révén ugye meg kellett oldani ősszel. Mennyire hangosak ilyenkor a tanári szobák, illetve az igazgatói irodák, hogy akkor hova tegyük azt a 3 órát, taníthat-e zenét a rajztanárnő, mondták egyesek, mert úgyis művészeti érzéke van, hát miért ne tanítson. Jó, én most az extrém helyzeteket éleztem ki, de tényleg gond lehet ez.
Hát én megmondom őszintén, mivel ez az egész nyáron történt, a tanári szobában ennek visszhangja már nem igazán volt, amikor elkezdődött a tanév, nagyjából kész tények elő voltak állítva a kollégák, mert hogy olyan gyors volt ennek a nyári 3 hétnek talán két vagy három hét volt, az időbeosztása, hogy na most kik foglalhatnak, melyik, milyen katedrákat, kiknek egészítik ki, címzetes, helyettesítő, vizsgázott, nem vizsgázott tanárnak, hogy csak mindenki kapkodta a fejét. Egy-két nap volt egy-egy ilyen nyilvános óraosztásra, jelentek meg az órák, tűntek el az órák a honlapokon, tehát nem tudom, hát úgy éreztem, hogy nem 24 órából áll a nap.
De most akkor leülepedtek a dolgok, és a szédülés igen, elmúlt, igen, mert kapkodtuk a fejünket.
Hát ugye a besorolásokat és a katedrákot azt az iskolák vezetősége végzi, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy van egy tanári gyűlés, és akkor tesszük-veszük ott az órákat. A vezetőség elvégzi, tudomására hozza a tanárnak, esetleg ha valakinek nem tetszik, akkor nem tudom, mit csinál, de nagyjából a besorolásokat ott az iskola vezetősége végzi, és akkor az úgy el kell fogadni, vagy még esetleg ott tenni-venni rajtuk, hogy minél jobb legyen. De tény az, hogy tanárhiány van, tehát pedagógus hiány van, fizika, kémia szakon, országos szinten. Ezt ugye mi már két éve nekifogtunk ennek a vizsga, a versenyvizsga felkészítő, meg véglegesítő tanári vizsgákra való felkészítőknek, hiszen előre láthattuk már ezelőtt két évvel, de mi már
hogy
előtte
mekkora kiesések
is,
lesznek.
Hogy uh-huh. Nagyon nagy kiesések lesznek, annak ellenére, hogy ugye most az óraszám nőtt, tehát alapjába véve a katedrák száma csökkent, mégis már kezd akutizálódni ez a pedagógus hiány egyre inkább, úgy román vonalon, mint magyar vonalon.
Ez a kettős képzés, ez fog majd segíteni, ugye beindult, vagy újraindult, igen, legalábbis a bábesbolyai keretében, mert hogy felismerték, hogy praktikus magyarázata is. Egyrészt ugye vannak, hát a kémia, fizika, azok ott vannak egymás mellett, vagy biológia, kémia akár, vagy a földrajz, történelem. Tehát ezeket azért úgy igazándiból egy jól felépített kurikuláris megközelítéssel meg lehet oldani, hogy úgy társuljanak, hogy tényleg egy jól meg képzett diplomás tanár jelölt hagyja el az egyetemet. És hogy akkor az lesz, hogy könnyebben tud magának úgymond normát alakítani, tehát stabilizálódik is, lojálissá válik némileg az intézményéhez, és akkor ezzel mint egy kicsit enyhítünk a tanár hiányon, illetve a mindenféle rész óraszámok lefedése nem lesz akkora gond. Tankönyvek szempontjából hogy állunk? Volt rengeteg sztori ezzel a tankönyv nyomtatással, a kiadónak a státusa, a pályáztatások, minden egyéb lezajlott. Úgy tűnik, hogy egy pár éve valahol mederben van a történet. Nekem az egyik tanár ember jelezte, éppen tegnap voltam osztályfőnökén, hogy ő úgy látja, hogy most már a 11-es, 12-es osztályoknak is kezdenek inkább nyomtatni tankönyveket, mert ugye az volt az elképzelés, hogy 10. osztályig kötelező az oktatás, addig biztosítani kell a tankönyveket. Onnan arra fele már olyan, ahogy én érzékeltem, hát szellős lett.
Igen.
A préri, hogy finoman fogalmazzak. De talán most ez is, mintha úgy kezdeni megtalálni a ritmust, ez a 11-12-es könyvkiadás.
Hát én azt tudom elmondani, én saját tapasztalatomból mondom, én az elmúlt 4-5 évben biztos, hogy minden évben biológia tankönyvet kaptam a diákok számára, bármint az iskola kapott, 11-12-be is, tehát úgy van, hogy az első évben megrendeljük, és utána a következő években kiegészítéseket kapunk, tehát még 15%-ot a rongálás, illetve hogyha a nagyobb osztálylétszámmal dolgozunk. Tehát olyan 4-5 éve már a 11-12-be uh-huh. is a tankönyveket elég ritmusosan évelején, vagy van olyan, hogy évközben biztos, ahogy megvannak a kiadónál, nagyon szépen az iskolák utalják.
Építkezés és felújítás, ez egy másik olyan téma, ami hát visszatér. Megszoktuk azt, hogy frissen kimeszelt, vagy kifestett, felújított tantermekbe érkeznek ősszel a diákok. Sok helyütt még látunk állványokat. Külső javítás, vagy akár belső felújítás is zajlik. Mennyire okoz ez gondot? Egyáltalán miért nem lehet nyáron elvégezni azt, amit nyáron egyébként jobban lehet, jobban szárad a vakolat, hosszabb a nap, akkor van idénye ezeknek a munkálatoknak. Mi a magyarázat, hogy mégiscsak látunk, itt vagyunk októberben, még mindig munkás embereket tanintézmények környékén?
Hát ezek a felújítási gondok, ezek mindig valami problémába ütköznek, általában bürokratikus problémákban. Tehát ha elkezdődnek a munkálatok, sokszor úgy, hogy valamilyen papír hiányába, utána rájönnek, hogy hoppa-hoppa, nincs meg az adott akta.
És tehát akkor... nem az a gond, hogy nincs elég munkás kéz.
Nem. Tehát itt Kolozsvárban is konkrét példát tudok, de most nem akarom megemlíteni az iskola nevét. Elkezdődött június végén, amikor az iskola befejeződött, július közepén leálltak, mert nem tudom milyen dokumentum, hiányos volt, késett, pecsét nem volt rajta, vagy valami hasonló, tehát egy ilyen bürokratikus hiány miatt megálltak a munkálatok augusztus közepéig, most jelen pillanatban nem tudom, hogy sikerült-e szeptemberre befejezni, vagy nem, több mint valószínű, hogy nem, mert nagy munkálatokról volt szó, tetőjavítás, stb., és akkor, ha utána folytatják, nyilván be kellene fejezni. Legtöbb helyen viszont elmondható az, hogy az iskola megkezdődött, tehát a munkálatok miatt nem kellett elhalasztani iskola kezdést, tehát mindig a nyáron a nagy részük megvan, vagy legalábbis próbálják úgy végezni a felújításokat, hogy az a rész, ami le tudja fedni az oktatási folyamatot, az azért meglegyen.
Tehát és az akkor, a prioritás igen, és a többi.
Igen, és akkor igen. Esetleg kívül külső munkálatok esetleg még elmaradnak őszire, de hogy igen, ezekkel nem...
Ez egy őszi refrén, ezt megszokhattuk, bár reméljük, vagy én is úgy gondolom, hogy egyre kevésbé, vagy inkább visszaszorul ez, hogy így kicsúsznak a munkálatok. Igen. Ez az ősz tulajdonképpen magyar közoktatási szempontból a Marosvásárhelyi Katolikus Tanintézetnek az újraindulásáról szólt. Ez volt a visszatérő, mint egy vezér motívum, hogy íme lehet, hogy érdemes a kitartó munkának küzdelmet felvállalni, mert hogy itt van az eredménye, többszöri akadékoskodás, aggályoskodás és ellenkezés dacára is elindult ott az oktatás. Van-e más siker élmény, sztori magyar tagozaton vagy magyar térfélen, mert ez, én úgy éreztem, hogy elvitte a sót ez a történet. Tehát, hogy erről szólt majdnem mindenki, utalt rá különböző a hírtől, a riporton át, a politikusok megnyilvánulásai, a szakma maga is többször reflektált rá. Oké, csak nem biztos, hogy csak Vásárhelyről szól ez a dolog. Persze kisugároz, példát ad, bátorít, minden oké, bekerül az oktatás történeti monográfiákba minden bizonnyal, csak én úgy érzem, hogy a többi minden mintha árnyékban maradt volna.
Hát lehet, hogy ez így kívülről így látszott, de mindenképpen én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy egy oktatási intézmény létesítése, tehát létrehozatala az tiszta magyar oktatási intézményi, az egy nagyon nagy dolog. Ugye a 90-es évek elején
hát most 35
meg,
ugye? Éves ugye a református igen. Kollégium a Kolozsvár.
Tehát akkor is nagyon nehéz volt, és nem kell visszamenjünk az időbe, mai napig láttuk most is, hogy milyen nehéz, és ezért volt ennek akkora visszhangja, hiszen hosszú évekbe telt, ameddig végül sikerült. Tehát egy magyar intézmény létrehozása az mindig egy hosszadalmas, egy küzdelmes folyamat volt, úgy az érdekvédelmi szervezet, mint az iskola vezetősége és önkormányzat, tehát nagyon sokan dolgoznak ahhoz, hogy végül egy oktatási intézmény létrejöjjön. Én azt mondom, hogy egy másik sikerélmény számomra az volt, hogy a 141-es megszorítási intézkedések ellenére sikerült megtartanunk az önálló magyar iskoláinkat úgy, hogy magyar vonalon nem növekedett a 300-nál nagyobb létszámmal rendelkező iskoláknak az összevonása. Tehát ezt a nyáron, júliusban, ez sem volt egy egyszerű dolog, ez is egy küzdelmes dolog volt, illetve az osztály létszámok sem növekedtek, úgy, mint román vonalon, tehát kisebbségi vonalon sikerült megtartanuk az alacsonyabb létszámú osztályokat, illetve az alacsonyabb létszámú iskoláknak a megmaradását.
Van-e olyan kiemelkedő rész, amire azt mondták, hogy most akkor bezárjuk, nincs elég gyermek, a maradék diák csoportot beültetjük iskolabuszba, és a legközelebbibe kell átvinni.
Hát önálló magyar iskolákat nem.
De tehát, hogy osztályok tagozatok
vidéken kisebbek, de ez nem ettől a törvénytől.
Azt tudom, nem csak, hanem, hogy a demográfia.
Hanem igen, demográfiailag majdnem minden évben azért van egy ilyen kisebb intézmény, amelyet összevonnak 4 gyerekkel egy adott faluból, átviszik a községbe 3 kilométerre vagy 5 kilométerre.
Most nagyjából így hány ilyen esetben szembesültek most
össze? Nem sok,
5, mert 6, eléggé... 10, tehát országos szinten.
Nem tudnám megmondani, de körülbelül nem sokkal több. Tehát mindenhol már előre ezt meg tudták tervezni. Tehát nem most a nyáron.
Teljesen váratlanul
nem volt
őket.
Váratlan. Februárban, amikor előre kell tervezni az új tanévet, ezek már elő voltak készítve.
Van egy elég érdekes és tovább gondolásra sarkalló összesítése Barna Gergő szociológusnak. Ő összevetette a lemorzsolódásokat román és magyar oktatásban egyaránt, és az derült ki frappánsan, hogy a 9. osztályban nagyon nagy az eltérés a román diákpopuláció és a magyar tanuló társadalom összevetésekor, mert hogy... ott nagyon-nagyon-nagyon sokan tűnnek el, úgymond a statisztikákból. Részben magyarázható azzal, hogy átmennek román tannyelvű osztályba, de akkor is, amikor megnézzük, hogy 29% az összesített fogyás, ezt úgy értsék a hallgatók, hogyha 100%-nak tekintjük az előkészítő osztályba beiratkozók arányát, nos, 29%-ot veszítünk el az érettségiig tartó útvonalon, míg azért 16% a többségiek esetében, tehát ezért ez majdnem duplája.
Hát valójában 8. és 9. osztályos áttérésnél lehet tapasztalni ezt a nagyobb lemorzsolódást.
Na most 9, ennek, illetve 12%. A 9. az a csúcs tulajdonképpen.
Igen, ennek nem csak az az oka, hogy részben átmennek román tagozatra, van ilyen is, viszont a határmenti megyékből 9. osztályban Debrecenbe,
Gyula
a legközelebbi városokba iratkoznak, tehát ott elég nagy azon diákok száma.
Tehát
akik...
Szatmár, Bihar és Arad, ezek a kitett zónáink.
Uh-huh. Igen, ez.
Ez mióta kezdődött ez a folyamat?
Hát én nem is tudom megmondani pontosan, hogy mióta, de valószínű, hogy ez ilyen lassan történt, de most már mérhetően nagy ez a százalék. Elenyésző százalékban történt, vagy ugye 12. után folytatták tanulmányaikat, mondjuk a felsőoktatásba Magyarország, most egyre többen már 9-be átiratkoznak. Az érettségi, tehát 12. osztályban is egyre gyakrabban látom azt, hogy ott érettségiznek Magyarországon.
Tehát a román nyelv a mumus?
Nem, itt leérettségiznek, de hogy,
ja, hogy
ott is, mert ott fogják folytatni egyetemi tanulmányaikat.
És akkor eleve a pontszámok miatt, tehát hogy ott labdába rúghassanak, akkor leduplázzák
az érettségét. Egyre gyakoribb, hát én ezelőtt 10 évvel nem találkoztam mondjuk a református kollégiumban, ott tanítok, és azon diákok közül senki nem érettségizett Magyarországon, tehát mondom, is.
Igen.
De az utóbbi 5 évben nincs olyan év, hogy valaki ne tegye le a Magyarország érettségit is. Legalább 1-2 egy osztályból ne folytassa.
Mondjuk
ott a
ez itt 1-2, de a határmenti ott részen több. Ott viszont már jelenségként számolnak vele.
Igen.
Mit tudnak erre válaszként megfogalmazni az ottani iskolai igazgatók? Mivel tudnának pluszolni, vagy mi az, amivel minimum egy olyan helyzetet teremtenek, hogy tényleg egy ilyen 50-50 szinten áll a diák és a szülő, hogy akkor most oda vagy ide?
Hát nagyjából úgy állnak 50-50 szinten, hogy ez kijön ez az eredmény, de hát a határmenti iskolákban mindenhol megvannak a feltételek, hogy itt tudják elvégezni a tanulmányaikat, de különböző okok miatt távoznak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért távozik, vagy azért mennek át, mert a román érettségi. Nyilván ez a legnagyobb, tehát a többségük legnagyobb része a román érettségi. Na most azon is lett változtatva, ugye az idei érettségin már, a román érettségin már látványosan jobb eredményeink születtek, de hogy egyéb okok is van. Kiköltöznek, szülő ott dolgozik.
Nézem tehát közben több... a statisztikákat tanálni. 3,6% az ötödiktől való lemorzsolódás. Tehát ott is van egy úgymond küszöbb
helyzet.
Ott is
van, de ott is van egyéb magyarázat is. Ugye vannak olyan magyar iskolák, ahol sok roma gyerek van, akik abba hagyják az iskolát. Ott a 4-5-nél ott még ilyen jelenséggel is kell számoljunk.
Mindent összevetve ez a... Hát feszültségterhes, atipikus évkezdet mire sarkal minket, hogyha legközelebb találkozunk mondjuk a második és harmadik modul között, mert akkor már annyi tapasztalat és élmény összegyűlt, hogy akkor a rendszer valahogy kitalálja, hogy hogy működjön ilyen körülmények között, ilyen megszorításokkal, ilyen ösztöndíj kerettel, ilyen óra terheléssel. Persze el fogják vinni a balhét, most ezt nagyon csúnyán mondtam így, csak hogy... Meddig lehet terhelni egy ilyen rendszert?
Hát én úgy gondolom, hogy ezen terhek után egyéb megszorítási intézkedések az oktatásban nem lesznek. Most következne egy reform lépés, úgymond a debürokratizálás, és ha sikerülne ezen vonalon elindulni egy picit, akkor az óraszámok növelése nem is lenne teher.
Tehát a papírmunka, a tanári papírmunka
igen.
csökkentése magyarán, illetve a tanítónők, ők
van.
Is szegények, hát dossziékkal
igen.
járnak a honuk alatt lefel. Ez egy szintén időigényes folyamat. Ennek az első konkrét eredményei, tehát hogy a tanszemélyzet részéről érkezzen a jelzés, hogy tényleg kevesebb papírt kell beadni, tényleg nem kérik minden hónap végén azt az Excel táblázatot, vagy ha igen, akkor fele annyi időbe kerül a kitöltése. Mikorra várhatóak ezek a pozitív? Mert ugye elindul egy folyamat, és annak a sikeressége az bizonyos fokig attól is függ, hogy milyen feedback érkezik az illető tábor részéről, a szakmából. Évvégén már számítanak arra, hogy...
Én gondolom, hogy igen, mert a következő lépés a tanfelügyelőségek átszervezése. Ugye az új kerettantervek alapján elinduló új programok 9. osztálytól, illetve az igazgatói vizsgák és a tanfelügyelői vizsgáknak a megszervezése, ami a jövő szeptemberre van kitűzve célul az Oktatási Minisztérium által. Na most, ha ezek megtörténnek, automatikusan ez a bürokrácia is le kell csökkenjen, valamilyen formában, de én azt mondom ugyan, hogy gyorsan-gyorsan 3 hónap alatt megszorítási intézkedéseket életbe lehetett ültetni, tehát mindenki meg volt ijedve, és nem látta senki a végét, és lám-lám, most már egyenes vonalba vagyunk, és mi mit tudom, ott még
hát
van.
Hát azt a vonalat, látjuk a vonalat, de annyira nem egyenes.
Hát kevés helyen van az, hogy tényleg még gond van, de most már nagyjából mindenhol az oktatási folyamat beindult, és imitamott kicsi korrigálásokkal, de hogy én azt mondom, hogy egyenes vonalban vagyunk nagyjából, akkor azzal is ugyanígy miért ne 3 hónap alatt nem lehetne elérni?
Én remélem, hogy akkor ezt a vizsgát is abszolválja a honi közoktatás. Mihály Falvi Katalin, köszönöm, hogy itt eltöltöttünk jó néhány percet közös gondjainkról, dolgainkról. Holnap nem tanügy lesz, ígérem a hallgatóknak, mert most már gondolom, hogy ennyi oktatás azért egy héten elfér, de vissza fogunk térni, tehát követni fogjuk, akár az aktualitás műsorok okán, akár itt a tetőteraszon, hogy mi történik velünk közoktatás szintjén, mert az iskolák fölötte szükséges voltáról azért nem feledkezhetünk meg közszolgálati média szereplőként. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.